Dicsőség és hála legyen az Úrnak. Mit mondjunk még mindezekhez? Örülünk, hogy ez a csillag, amely Jákobban felkelt, vezette Isten népét, és ő maga tartotta a hét csillagot az ő jobb kezében, miközben az ő világosságát ragyogtatta a sötétségben. Tegnap este hallottuk, Betlehem az Isten kenyérházát jelenti. Mindazt, amit Isten adni tudott nekünk, Jézus Krisztusban megkaptuk, részesedtünk benne. Követtük őt Betlehemtől a Gecsemánén át a Golgotáig, vele együtt keresztre feszítettünk, vele együtt meghaltunk, vele együtt lettünk eltemetve, és vele együtt feltámadtunk egy új életre. Követtük őt, és a Jézus Krisztusba vetett hit által a mennyei térségbe kerültünk, követve őt az ő útján, amíg a hitből a látásba nem megyünk át. Tudjuk, hogy miről beszélünk, tudjuk, hogy kiben hiszünk, tudjuk, kinek a hangját hallottuk, és kinek a fényét és dicsőségét láttuk. Ezt már elég gyakran elmondtuk az elmúlt napokban itt és ott, hogy az íge bejelentésével együtt leszállt az Úr dicsősége is. Maga az Úr szerénységben született Betlehemben, de az Úr dicsősége megjelent a pásztoroknak a mezőn. Ők látták a természet felettit, és aztán látták azt, aki húsvér testben eljött. Mindkettő az Úr és az Úr dicsősége volt, mert hiszen ő levetett mindazt, amit az ő istenségét képezte, és emberré lett, hogy mindannyiunkat megváltson és visszavezessen önmagához. Ki tudna elmenni emellett úgy, hogy ne vegye figyelembe? Senki, akihez Isten szólt. Felismerjük tehát azt, amit Istentől kegyelemből kaptunk, amivel meglettünk ajándékozva. És ahogy Pál apostol itt rögtön az első versben mondja, kezdjük el újra ajánlani önmagunkat? Nem. Vagy szükségünk van-e, mint bizonyos embereknek ajánló levelekre hozzátok intézően, vagy tőletek? Nem. Ti vagytok a mi ajánló levelünk. És ez a szívünkbe lett beleírva. És az egész világ tudomásul veszi és olvassa. Ez az, nem csak a hívők szívébe lett írva Isten embereinek az íge hirdetése által, hanem maga az apostol azt mondja, ez a mi szívünkbe lett beírva, és az egész világ tudomásul veszi és olvassa. Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy mi nem csak hirdetjük, hanem amit hirdettünk, az a szívünkbe is benne van. Ez nem egy olyan dolog, ami csak úgy le van valahova írva, hanem a szívünkbe bekerült, bele lett helyezve, és bele lett írva. Még mielőtt folytatnám a fordítást, csak nagyon röviden szeretnék utalással lenni arra, hogy tegnap este hallottuk, hogy mi az, ami igazán számít. A megfelelő időben bölcsnek lenni, és felismerni az isteni meglátogatás idejét és az ő szavának a beteljesedését. Mindent mögöttünk hagyni és elindulni, hogy találkozzunk az Úrral. És nincs olyan út, ami túl messze lenne, nincs olyan útozás, ami túl fáradtságos lenne, nincs olyan értékes dolog, amit az ember magával vihetne, hogy felajánlja neki. És akkor először a hódolat, és aztán mindaz, amit ajándékként ránk lett bízva. Még a ránk bízott szellemi és isteni ajándékok is mindig újból az Úr rendelkezésére kell állítanunk, hogy ő megállthassa és áldott célokra fordíthassa őket a gyülekezetben. Láttuk azt is, hogy földi értelemben az Úr mindent meg tudott sokszorozni, sokszorosítani, ami csak a kezébe került. Az a fiatalember, akinek öt kenyere volt a kosárban, talán öt embert táplálhatott volna belőle, vagy néhányszor ötöt is. De amikor a kenyér az Úr kezébe kerül, minden más lett. Abban a pillanatban, amikor az Úr kezébe adjuk a tőle kapott dolgokat, minden mássá válik. Minden mássá válik. Ezek az áldott kezek, azok a kezek, amelyekből csak áldás és jó ajándékok áradhatnak. Ezzel a pillanattal elkezdődött Isten csodája bekövetkezni. És így van ez itt velünk is. Jöhetünk, és azt mondhatjuk, igazából mi van, amivel rendelkeznénk. Nem sok mindennel, szinte semmivel. De amikor az Úr kezébe tesszük, akkor csodálkozunk, hogy mi minden történhet. És ha valaki előre jön és azt mondja, nincs nekem mit hoznom, az sem számít. Az Úr az, aki megadja a megfelelő időben és órában, amit ki kell mondani. Mindannyian áldássá akarunk válni mások számára. És ehhez szükséges, hogy Isten előzőleg megáldjon minket. Vannak olyan dolgok, amelyek áldássá, és vannak olyan dolgok, amelyek áldatlansággá válnak. És ha olyasmit tennék én magam, amiről azt hallottam, hogy mások számára botrannyá, vagy áldatlanságra szolgálna, akkor vigyáznék, hogy ne tegyem meg újra. Néha a hívők nagyon jót akarnak, nagyon ájtatosan, nagyon őszintén, ellenőrizzétek, ha Isten áldása van-e azon, amit mondtok és amit tesztek. Mondok egy példát. Nem kell egészen beilleszkedjen a kontextusba, de csak azért, hogy megmutassam nektek, hogy saját magatok, és tegnap este hallottunk az álomról, hogy Isten adhat egy utasítást az álomban, de akkor Isten áldása kíséri ezt az isteni álmot. Nem marad el az áldás. Ha elmondunk egy álmot, és Isten áldása nem kíséri azt, nincs abban az álomban, amit elmondunk, akkor fogjátok be a szátokat, és egy szót se súzzatok arra, mert Isten nincs benne a dologban. Adok nektek egy példát. Valaki azt álmodja, hogy egy bizonyos testvér eljön ide Krefeldbe, és itt ugye agyon lenne verve. És ugye itt érné el a végzetét. És ez a testvér elmegy a gyülekezetbe, és elmondja az álmot, és nem csoda, már ki tudja, mióta egyáltalán semmit sem lehet hallani a testvérről, míg végül is meg lehet hallani azt is, hogy valamelyik ájtatos testvér azt álmodta, hogyha ez és az a testvér Krefeldbe jön, akkor ugye agyon lesz verve. És így a kapcsolat megszakadt, és az ember csodálkozik, hogy miért. Én azt mondom nektek ma reggel, mielőtt elmondanátok egy álmot, hozzátok ide a gyülekezet elé, hogy meg tudjuk állapítani, ha Istentől van-e vagy sem. Mi értelme legyen annak, ha össze-vissza elmesélitek a dolgokat, és egy kicsit itt is susogtok, meg egy kicsit ott is a dolog körül a takaró alatt piszmogtok, hiszen hallottuk, fedetlen arccal, lepel nélkül, szabadon hirdessetek mindent. Ezt nekem is meg kell tennem. Ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Vagy két mértékkel akarunk itt mérni? Nem. Mi egy mértékkel akarunk mérni. És ha valaki egy kicsit túl sokat vacsorázott, túl terhelt a gyomrát, és utána egy furcsa álmot látott, ezt megbocsátjuk egymásnak. Hiszen megtörténhet mindannyiunknak néha, hogy késő este még megjön az étvágyunk, aztán ennek megfelelően álmodunk. Ez nem tévedés, ez minden emberrel előfordulhat. De ha valami isteni álomként van előadva, akkor hadd hallgassuk meg itt a gyülekezet előtt, akkor tudni akarjuk, miről szól ez az isteni álom, nem pedig az, hogy itt ennek is annak a nénnek mondjuk, és ott valahogy mondunk valamit hozzá, ami csak bajkeverést okoz, és azt lehetne mondani, igen, mit mondtunk, mit megint. Még mielőtt ott elmondják, hadd hallgassuk meg itt előről, és akkor elmondjuk az egész gyülekezet előtt. Nem csináltam ezt már két-háromszor is így, nem tettem meg, én nem látok látomásokat. Néha-néha van egy álmom, és akkor szabadon és nyíltan el is mondtam. Úgy van-e vagy sem? Nem jártam körös-körös, azt mondtam, hogy valahogy így vagy úgy, azt gyanítom, és ezt el szeretném mondani nektek. Egyikünk sem olyan szellemi ember, hogy meg tudná értelmezni a saját álmát. Ebben rejlik egy nagyon nagy veszély. Miért van megírva még a nyelveken szólással kapcsolatosan, hogy ketten vagy hárman beszéljenek, és egy adja meg a magyarázatot? Ha többen vannak, akkor úgy van, hogy megadhatja a magyarázatot, de ha ketten vagy hárman vannak, akkor azt követően kell a magyarázatot megadni. És ha egy álom jön, egy igazán szellemi álom, írjátok fel, hozzátok ide előre, és imádkozni fogunk érte, és kérjük Isten, hogy segítsen nekünk, feltárja a dolgokat. És itt van az igazságszolgáltatás, az Isten világosságához mérten. Meg akarjuk látni, ha felgyullad a lámpa, és hogy miről szól a dolog. És az emberek látnak valamilyen dolgokat, és nem tudják, hogy mit kellene tenni, és mit kellene csinálni vele. És nyugtalanság keletkezik az emberek között, amikor ilyen dolgok vannak elterjesztve. Amikor hallottam erről az álomról, hogy itt egy ember agyon vernek, igen, ez egy ember úgy érezheti magát, mint egy bűnöző, és az ember ide-oda szaladnak, és azt mondják, Isten kinyilatkoztatta ezt, kinyilatkoztatta azt. Egy ilyen dologgal kapcsolatosan nincs semmi szükségem isteni kis kinyilatkoztatásra. Az ember csípős paprikát evett, vagy ilyesmit, és úgy érezte a dolgot, ahogy érezte, és rombolást hozott létre Isten házába, és jó szándékkal félrevezette az embereket. De az ellenség az volt, aki mögötte állt. Renhem testvérnek valóban volt bátorsága, amikor egy testvérnő eljött hozzá, és elmondta neki az álmát. Azt mondta, testvérnő, az álmod egészen csodálatos dolog, de a sátán adta ezt be neked. És természetesen ez egy különleges dolog volt. Egy különleges. Testvérnő, az álom egészen csodálatos, ugyebár, de a sátán adta ezt neked. Tudjátok, amikor ébren vagyunk, némi észszerűséggel van valami áttekintésünk arról, hogyan mennek a dolgok. De amikor alszunk, az a tudatalattink, és nem tudjuk pontosan, hogy ott éppen mi történik. Hadd őrködjünk állandóan, és hadd őrködjön felettünk Isten. Úgy helyesei testvérem, testvérnő, Krusz testvér, hogy az esetben, ha valakinek az a benyomása, hogy kapott valamit, és az a benyomásotok van, hogy Isten van a dologban, néha azonban azonnal tudni lehet, hogy Isten nincs benne a dologban. Akkor nem is kell elmondani egy ilyen álmot. Az ember szégyeli beszélni róla. Néha az a legnagyobb ostobaság, amely egyáltalán megtörténhet, vagy létrejön belőle. De ha az a benyomásotok, hogy Isten beszél hozzátok egy álmon keresztül, és hogy abban áldás lehetne az egész gyülekezet számára, és ez lenne az üzenet értelme, akár személyes útmutatás, akár másoknak, vagy mindenkinek szóló útmutatás, írjátok le, és hozzátok ide elé, a gyülekezet elé. Mi pedig azt mondjuk, és megírjuk, megígérjük nektek, hogy nem fogunk semmit lesöpörni az asztalról, hanem Isten félelemben elolvassuk ezen a helyen, imádkozunk felette, és kérjük Istent, hogy segítsen nekünk helyes módon meglátni, miről van szó, mit akar mondani. Elfogadható ez így? Én hiszem ezt, az Úr mindannyiunknak segíteni fog. Akkor nem fogunk többé félreértésekről hallani, vagy erről, vagy arról, vagy ez lett kijelentve, vagy amaz. Hadd legyen úgy, ahogy meg is van írva, hogy senki ne értelmezze a Szentírást önfejüleg, és ha Isten szellemétől lenne egy álom, amelyből nem tűn neki világosan, vagy ha nem derül ki egyértelműen belőle, hogy miről is van szó valójában, akkor szellemi kinyilatkoztatás által meg kell legyen adva az értelme. Amint már mondtam, néha Isten az Úr közvetlenül szól, és akkor látod, amint egy látomásban, hallod a hangot, látod a dolgokat, hogy miről van szó. Néha csak képeket lehet látni, amelyeket aztán értelmezésre szorulnak. De kérlek, ne értelmezzetek semmit önfejüleg. Ahogyan senki sem értelmezheti magának a Szentírást, úgy senki sem értelmezhet olyan álmot, amely Isten szellemétől származik. Ha csak az Úr nem szólt benne tisztán és világosan, és nem jutatta kifejezésre, amit mondani akart. Különben nem tehetitek meg, hozzátok ide, és beszélni fogunk róla. Legyen, hogy Isten mindannyiunknak segítségére legyen. Tudjátok, hogy Branham testvérnek néha még a látomások helyes értelmezése is nehézséget okozott? Ha az Úr angyala nem mondta meg neki egészen egyértelműen, hogy miről is van szó ennél fogva? Még maga egy látomás is, amely nem az isteni szellem ihletése által jön, és a képekben, amelyek meglettek jelenítve ihletés által egy isteni üzenet van továbbítva, még azzal is kellemetlenséget lehetne még okozni. Ahogy átvettük itt a Péter esetében, ő csúszómászó állatokat látott, ő egy vászonruhát, a mennyből jött le, benne mindenféle féreggel és mindenféle benne mászkált. És most mondta, tessék, fogyasszak én ebből valamit is, még soha tisztátalant nem ettem. Tudjátok, a zsidóknál a törvény szerint mindennek tisztának kellett lennie. És az Úr azt mondja neki, amit én megszenteltem, azt ne nyilváníts te tisztátalanná. És Isten a pogányokhoz irányította őt ezzel a látomással. Az isteni útmutatás nélkül még kárt is okozhatott volna ezzel. Hadd rendezzük az isteni dolgokat isteni módon a gyülekezetben, hogy itt az áldáson kívül semmi más ne nyilvánulhasson meg. Mondom nektek, ha én valahol elmesélnék egy álmot, és megtudnám, hogy nem váltam áldássá ezzel, örökre befognám a számot. Tudjátok, mit mondott Pál apostol? Azt mondja, amennyiben valakinek is a legcsekélyebb mértékben megbotránkozást okozok, csak azért, mert húst eszem, örökre nem akarok többé húst enni. Ki tenne ezt közülünk ilyet, miközben steakre vagy gondolunk? Megtennétek ti ezt? Olyan hirtelen senki sem tenné meg. Azt mondaná, ó ember, birkózz meg ezzel, már ne legyél olyan finnyár. Pál apostol egy pásztori szívvel rendelkezett. Ő fő gondja neki az volt, hogy senki meg ne szégyenüljön. Hogy senki ne botránkozzon meg valamilyen módon. Mi talán néha erősnek érezzük magunkat, és akkor a könnyükünket használjuk, és ez sem helyes. Isten ereje abban mutatkozik meg, hogy tudunk másoknak szolgálni, és mi áldássá válunk már számukra. Nem az, hogy önelégülten nézzünk önmagunkra, ez a saját büszkeségünk lenne, de nem Isten ereje. Nekünk különbséget kell tudnunk tenni. És Branham testvér ezt is mondta. Ne vegyétek az okon, ha néhányszor megemlítem őt ma reggel. Ezt nem túl gyakran teszem. De ő azt mondja, vizsgáljátok meg azt, amit tesztek, hogy lássátok, hogy tényleg Isten áldása nyugszik-e rajta. És ha nem, tartsátok távol magatokat tőle. Vegyétek el a kezeteket. Valójában mindannyian csak az Istenit akarjuk. Úgy van-e vagy sem? És ha valami hatalmába kerít bennünket, nem tehetünk róla, mi csak a szintér vagyunk azok között, ami a világosság és a sötétség között lezajlik itt ezen a földön. Mindkettő hatékony, világosan és a sötétség, nappal és éjszaka, a jó és a rossz, ezt mindannyian tudjuk. És nincs olyan ember itt ezen a földön, aki azt mondhatná, én kizárólag csak is az isteni befolyás alatt állok. Vannak ugyan olyan áltatos emberek, akik azt mondják, én csak is isteni befolyás alatt állok, ugye? És néha, amikor ilyen emberekkel találkoztok, minden más alatt állnak, csak nem az isteni befolyás alatt. csak éppen nem az isteni befolyás alatt. Aki isteni dolgokkal rendelkezik, az szabadon és nyíltan beszélhet róluk. Napvilágra lehet hozni őket, a világosság keresztül hatja azt, és helytállnak a mindenható Isten jelenlétében is. Ti tudjátok, hogy különösen, amikor Branham testvér az első, második és a harmadik missziói kampányról beszél, tudjátok, az első és a második elég egyértelmű volt, és önmagában feltárult. A harmadikról különböző kijelentéseket tett, és sokan tanakodtak, hogy mi is lehetne, miben is nyilvánulna ez meg. Az elsőt és a másodikat először az evangelizációs szolgálatot, majd a prófétai szolgálatot mindannyian nagyon jól be tudták sorolni. De Branham testvére magának azt kellett mondania, a harmadik missziói kampány lehet ez is, meg lehetne az is. De voltak testvérek, akik sokkal okosabbak akartak lenni, és akkor azt mondták, nem, hanem ez így és így nyilvánul meg. De ez nem így működik. Nekünk ki kell tudnunk várni, hogy Isten milyen módon munkálkodik. Egyszer, amikor egy csoda történt, azt mondja, most már a harmadik misszió kampány következik. Egy másik alkalommal azt mondja, ez a prédikáció az elveszettekhez fog intéződni, akiknek nincs reménységük a megmentésre az utolsó pillanatban, amivel kapcsolatban meg van írva, hogy aki tisztátalan, az maradjon tisztátalan ezután is, és aki szent, az szenteli meg magát ezután is, és így tovább. Nekünk abszolút semmit sem kell értelmeznünk. Nekünk csak annyi a feladatunk, hogy itt leleplezetlenül felragyogtassuk magunkon Isten dicsőségét. És ez egy visszatükrözés. Tudjátok, hogy mi az? A dicsőség nem tőlünk indul ki, hanem mi csak visszasugározzuk, mi visszareflektáljuk azt. Elér minket, fölénk árad, és mi visszasugározzuk. És az Úr dicsősége leszállt oda, ahol az emberek voltak, akik felkészülve voltak arra, és akik Izrael vigasztalására vártak. Ők meghallották a szózatot, látták az ő dicsőségét, és oda mentek az Úrhoz, és imádták őt, imádatot tanúsítottak. Ugyanezt történik itt is. Mi láttuk az Úr dicsőségét, és ha tudni akarjátok, ugyanaz a dolog, amit a felvételben láttok az Úr arcával, pontosan ugyanaz, amit a pásztorok láttak a mezőn akkor. Pontosan ugyanaz, amit Ezékiel próféta is látott, amikor azt mondta, én láttam az Úr dicsőségét a Kébár folyó mellett. Ez az Úrnak ugyanaz a dicsősége, az ő fennségének a fénysugárzása, amely körülveszi őt. Ennyi az egész. Ez az Úr dicsősége, amely látható az emberi szemlát számára. És akkor látjuk az Urat körülvezetten és körülvéve ezzel az ő dicsőségeivel, amelyel körül kell legyen övezve, mert valójában senki sem láthatja őt itt, a mi hústestünkben. Meg sem misülnénk ennél fogva. Néha az a benyomásunk, hogy az Úrral egyenrangúak vagyunk. De mondom nektek, amikor igazán belépünk Isten jelenlétébe, akkor valahogy egészen másképp érezzük magunkat. Akkor rádöbbenünk arra, hogy ez ugyanaz a Szent Isten, aki mindig is az ő népéhez szólt. Az a tény, hogy a dolgok most megváltoztak Isten kegyelme által, és hogy meglettünk váltva, nem változtat az Úr szentségén egyáltalán semmit, és azon sem, amit mindannyiunktól megkövetel, elvár tőlünk. Tudjátok, a múltban a hívők óvakodtak attól kimondani egy haszontalan szót is. Mindig szem előtt tartották azt, ami a Szentírásban meg van írva, hogy azon a napon minden haszontalan szóért számot kell adnunk, ugyan. És sokat olvastak a levelekben, és megszívlelték a figyelmeztetéseket, az intéseket. Nem vették azt úgy félvállról, hanem egész egyszerűen komolyan vették a dolgokat, amiket Isten ígéje mond. Az Úr beszélt az emberrel, és nem lehetett elmenni mellette úgy, hogy ne figyeljen fel rá az ember. Azt gondolom, hogy néha az Úr beszédének minden áldása és az ő dicsősége ellenére, amely sokféleképpen már ide is leszállt, még mindig túlságosan könnyedén vesszük a dolgokat, úgy félvárról. Nem vonjuk mindig felelősségre önmagunkat, amikor meg kellene tennünk. Nem foglalkozunk eléggé pontosan a saját életünkkel, azzal, amit mondunk, és azzal, amit teszünk gyakorlatilag. És akkor megszomorítjuk Isten szellemét, és csodálkozunk, hogy miért nem haladnak előre a dolgok úgy, ahogyan kellene. Ne hárítsuk a felelősséget senki másra. A hibát mindenki magában keresse, és meg is kapja. De hiszen mi azért jövünk ide, hogy újból meghajuljunk Isten előtt, és azt mondjuk, Uram, legyen meg a Te útad velünk, beszélj hozzánk a Te drága és szent ígéd által. Légy kegyelmes hozzánk, hogy egy áldás folyója, egy áradat jöjjön elő belőlünk. Én már gyakran mondtam, hogy Ábrahámnak már egyáltalán nem kellett áldásért imádkoznia. Ő tudomásul vette az ígéret szavát, és hitet tanúsított. És az Úr azt mondja neki, meg akarlak áldani téged, és te egy áldás leszel. Miért? Mert az ígéret birtokában volt, mi pedig Ábrahám utódai vagyunk, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Hallottuk az isteni ígéret szavát ebben az időben, és ha úgy tetszik, láttuk az Úr dicsőségét is. Magunkba fogadtuk azt, amit mondani akart. Felvettük. Valójában képesek kellene legyünk arra, hogy egy áldás legyünk másoknak is. Tegnap a szívemig hatolt, amíg Branham testvér azt mondja, hogy Krisztusban nyilvánvalóvá lett, hogy feltárultak az isteni cselekedetek. És hogy azt mondhatta, amennyiben én nem az én atyám cselekedeteit végzem, úgy ne higgyetek nekem. De ha azokat teszem, azokat végzem, legalább a cselekedetek miatt higgyetek. Már hallottuk, hogy már Nikodémusról is csak azt tanúsította, mi tisztában vagyunk azzal, hogy te Istentől érkeztél tanítónak, mert senki sem képes megtenni azt, amit te teszel. Legyünk egyszer egészen őszintén. Vajon hisznek-e nekünk az emberek annélkül, hogy Isten tanúbizonyságot ne tenne, hogy ő jelen van, és megerősíti, igazolja az ő szavát? Képesek lesznek az emberek másképp hinni nekünk? Az apostolok írásban tudták tanúsítani, hogy megszilárdították az engedelmességet a pogányok között, és hogy maga Isten tett bizonyságot sok jelek és csodák által, és hatalom tettei által, valamint a Szent Szellemnek az ő belátása szerinti kiáradásával. Pál apostol írja, amikor hitetlennek bejönnek a gyülekezetbe, és Isten szelleme munkálkodik, és elhangzik egy profécia, akkor feltárulnak az ő szívének gondolatai, arcra borul, és megvallja, Isten valóban közöttetek van. Számos módja és eszköze van annak, amen keresztül maga Isten jelenvalónak nyilatkozik meg a gyülekezetben. És nincs semmi értelme, hogy bepalástoljuk magunkat, és azt mondjuk, igen, az Úr Jézus mindenütt ott van, mindenütt jelen való, ahol ketten és hárman azt mondják, hogy összegyűltek az ő nevében. Nos, nagy különbség van az állítás és a valóság között. Nagyon nagy lehet a különbség, mert az egész világon az emberek ugyanerre az ígére támaszkodnak, és idézik nagyon szívesen, az Úr Jézus közöttünk van, mert így van megírva, ahol ketten vagy hárman ugye összegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Mindazonáltal az előfeltételek, amiket ő megszabott, vagy felállított, annak senki sem hajlandó eleget tenni. Vajon csak ezt az egyetlen verset kell vezérfonalul vegyük magunknak az egész fejezetből, amit el kell olvasnunk, vagy van még sok más is, ami ezt megelőzi, és ami utána következik. Ezt az egy verset mindannyian olyan szépen kiragadjuk magunknak, hiszen olyan jól beillik a koncepciónkban, és elég ájtatosak vagyunk ahhoz, hogy alkalmazni is tudjuk. De ez önmagában nem lesz elég. Ha ő jelen van, akkor ő képes kinyilatkoztatni magát, akkor el kell tudnunk jutni arra a szintre, ahol ő ugyanúgy tud munkálkodni, mint ahogyan tette, amikor itt járt ezen a földön. Nem vagytok-e azon a véleményen, hogy ez lehetséges Istennél? Istennél lehetséges. És ezért nem kell, hogy nekünk lehetetlennek tűnjön. Már a próféta, vagyis Isten szól a prófétához mondván, vajon lehetetlennek kell-e tűnnie nekem, amikor neked lehetetlennek tűnik? Istennél minden dolog lehetséges. És, ahogy már említettük is, az Úr gyülekezete az élő Isten kinyilatkoztatásának a helye, az összejövetelnek a helye, mint az Ószövetségben is így olvassuk, hogy az Úr összegyűjtötte az összes mennyei sereget az összegyülekezés hegyén, és azok eljöttek, az ő szín elé megjelentek. Istennek vannak szentjei a mennyben, vannak szentjei a földön, vannak fiai a mennyben, nemzés vagy teremtés által, és nemzés által itt ezen a földön. Ő létrehozott magának egy helyet itt a földön, ahol lakóhelyet vett magának, akkor pünköstkor. Ez volt az a nap, ez volt az az óra, amikor Isten lakozást vett itt ezen a földön. Ő azt mondja, én lakozást akarok venni, közöttük leszek, és én leszek az ő Istenük, és ők fiaim és leányaim legyenek nekem. Nem, de ezt mondta, és ezt be is tartotta. Pünköst által, a Szent Szellemben való keresztség által, vagy a Szent Szellemmel. A keresztség szó tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamiben alámerítve lenni. Amikor valaki vízben alá lesz merítve, akkor tetőtől talpig átnedvesedik, akkor be lesz merítve a vízbe. Amikor valaki megkeresztelkedik Isten szellemében, akkor alámerül Isten szellemének a teljességében. Oda lett, ugye? Ami még látható, az csak Isten szelleme. A személy belett takarva, és Isten szelleme rászállt, fölötte van. Már egyáltalán nem lehet látni az emberből semmit, csak azt lehetett látni, ahogy Isten szelleme elborítja, és beburkolja, és betakarja Isten szellemével. Mint ahogy egy embert keresztségnél alámerítünk, és hirtelen már egyáltalán semmit sem látunk belőle. Miért? Mert többé nem kell élnie, ő már egyáltalán nem létezik, hiszen Krisztusnak kell most élnie. Krisztus kell kinyilvánítania magát általa és az ő életét benne. Így van ez egy olyan emberrel is, aki bele lett keresztelve Isten szellemébe. Az első Korintus 10-ben olvassuk ugye Izrael népéről, hogy ők mindannyian meglettek keresztelve, amint megvan írva, a felhőben és a tengerben. Az egyik a Szent Szellem keresztségére, a másik a víz keresztségre van utalással. Nem csak a tengerben keresztelkedtek meg, hanem a felhőben és a tengerben is megkeresztelkedtek. Mindkettő megtörtént. És mi áll a végén? A legtöbbjükön nem nyugodott meg az Isten jó tetszése. És miért nem? Mert ők mégis a saját útjukon akartak járni, és azon is jártak. A lábukkal ugyan a földön voltak, talán még az Úr útján is, de a szívük már régen visszatért Egyiptomba, és ebben rejlik a nagy különbség. Mindkettőre szükségünk van ebben az időben, a vízben és a szellemben való keresztségre. a vízben való keresztségre azért, hogy jó lelkiismereti szövetséget kössünk Istennel, és a szellemben való keresztségre azért, hogy ezt a jó lelkiismereti szövetséget megerősítse Isten az ő részéről. Más lehetőség nincs. Vagy ez nem így van? Mondjátok meg őszintén. Nincs más módja. Nem mondhatjuk, igen, Uram, mi most itt egy kisség különlegesek vagyunk, ugye? Lehet, hogy ez mind igaz is, de Istennek az ő szavához kell tartani a magát. Nekünk az egyenes úton kell járnunk, ami Istenünkkel ebben az időben is. És szükségessé válik, hogy egy éhséget és egy szomjúságot érezzünk a szívünkben arra az igazságosságra, amely Istentől érkezik. Üdvösségre vezető állapotban vannak mindazok, akik éheznek és szomjaznak, mert ők jól fognak lakni, betöltetnek. Ez az, amire mindannyian vágyunk, ma reggel is. Azt tudjátok, hogy az Úr nem sújt le, nem hoz senkit levert állapotban, hiszen mindannyian eléggé le vagyunk nyomva a hétköznapi dolgaiktól és az élet körülményeitől és a megpróbáltatásokon ebben az elferdült világban. Miért áll megírva, hogy meg kell szabadulnunk ettől a pervers és elvetemült nemzedéktől? Ez úgy van. Néha nehéz elhinni, de ha visszagondolunk, vagy ha a szüleink még elbeszélték nekünk a korai évekről, akkor az egyik a másik barátja volt. Mindenki tudott segíteni a másiknak, és az emberi élet leltárához tartozott ez az összeköttetés. Ma? Mi van ma? Ma csak azt tudjuk már mondani, Uram, jövel hamarosan. Vess véget mindezeknek az összevisszaságoknak, és vigyél haza minket magadhoz. De még mielőtt mindez megtörténhetne, Isten még egyszer hatalmas módon ki akar nyilatkoztatni magát az ő népe között. És mondom nektek, nekünk szükségünk van a vízkeresztségre, hogy szövetséget kössünk Istennel, és szükségünk van a szellemkeresztségre, hogy megerősítsük ezt a szövetséget Istennel, hogy olyan emberekké váljunk, akik Isten dicsőségét visszatükrözik. Amikor Isten megkötötte az első szövetséget, leszállt az ő teljes dicsőségében, és tízezrek voltak körülötte, ott volt a szent tűz számukra, és ők kijelentették. Tette számukra az ő ígéjét, és átadta azt az ő népének. Hiszen amikor létrehozta a második szövetséget, az Úr Jézus azt mondja, ez az új szövetség az én véremben. És azt tudjátok, ehhez nem csak a keresztre feszítés tartozik, hanem a feltámadás is, a megerősítéséhez, mert ha az Úr Jézus csak meghalt volna, de nem támadt volna fel, akkor miről is prédikálhatnánk ma? Abszolút semmit, nem lenne mit mondanunk. Az ő feltámadása volt a diadalom, volt a bizonyíték arra, hogy ő maga volt az élet, és felvette magába a halál fullánkját, és hogy megvalósította Isten győzelmét itt ezen a földön. De ezután következett még az is, amit mondott, várjatok Jeruzsálemben, bár előtt de közvetlenül az ő feltámadás után a tanítványaira lehelve azt mondta, vegyétek a Szent Szellemet, akinek a bűneit elengedtétek, azoknak el lesz engedve, és akiknek a bűneit megtartjátok, azoknak meg lesz tartva. Ez valami hatalmas dolog volt, amit az Úr itt kifejezésre juttatott, és úgy is gondolta, hogy mondta. És mégis, ahogy közeledtek a napok, a 40 nap eltelte után azt mondja, várjatok ti Jeruzsálemben. A tanítványok azt mondhatták volna, Uram, vagy nem ruháztál-e fel bennünket teljhatalommal, amire szükségünk van a szolgálathoz, nem te magad mondtad-e, nem te magad leheltél-e lelked belénk, hogy megoszd velünk a te életedet? Isten az Úr a kezdetben az élet leheletét adta az embereknek, és most az Úr szellemi életet adott az öveinek. Az első Ádám, ott a második Ádám, ott az első alkotás, itt a második alkotás, mindkettő egy átmenetet alkot egymáson és egymásba. De ez nem volt elég a számukra. azt mondta nekik, várjatok Jeruzsálemben, amíg fel nem lesztek ruházva a magasságból jövő hatalommal, hogy ezt a megbízatást, amelyet tőlem kaptatok, az én hatalmamban és az én Szent Szellemem vezetése alatt végre tudjátok hajtani. Az egyik a megbízatás, a másik pedig az erő, amely a megbízatás végrehajtásához szükséges. Mi nagyon hálásak vagyunk az Úrnak minden vezetéséért, minden útjáért, amit a népével megtesz, és mi elértük az idők végét. Nem tudjuk, hogy fog kinézni a következő lépés Isten országában, de egy dolgot tudunk, hogy ő, aki ide helyezett minket, vezetni fog minket, ő fog irányítani minket, ő velünk lesz, mert mi semmit sem akarunk, és semmit sem szándékozunk a magunk részéről. Ha valaki még mindig valami sajátos jellegű dolgot akar, azt felejtsétek el minél hamarabb. Ez csak csalódáshoz vezet. Mennyien eltökélték már maguknak sajátos dolgokat, meg akarták téríteni az egész világot, egész városokat akartak megtéríteni, és akartak, és akartak, és akartak. Mindazonáltal mi eljutottunk arra pontra, amikor megkérdezzük, Uram, mit akarsz Te, hogy én tegyek? Mi a Te célod velem? Mi a Te terved? Igen. Valójában azt akarnánk mi is, hogy ez az egész városnak része legyen az üdvrejutásban, és az egész országnak, és az egész kontinensnek. Amikor a keleti blokk országaira gondolok, azt mondom, én, Istenem, Te még tartozol nekik azzal, hogy még egyszer meghallják, és tudomásul vegyék Isten igaz ígéjét, mert az, amit hallottak eddig, csak egy eltorzított dolog volt. Egy római mítoszról, amelynek semmi köze nincs Istenhez és az evangélium hirdetéséhez sem. Az embereket egyszerűen elvakították, és ebben a tév eszmében tartották őket. Nekünk semmi közünk a politikához, de a kommunizmus csak egy ellenreakció volt a katolicizmus ellen. Látni lehetett az összes dolgot úgy, ahogyan az lezajlott. A plébános és a polgármester a faluban ezeké volt a szó, és az összes többiek beadták a derekukat. És a népnek azt mondták, ti úgy sem tudtok olvasni, és ha tudnátok, akkor sem értenétek meg, hogy mi van odaírva. Mi vagyunk azok, akik megértetjük veleket, hogy felfogjátok, mert a plébános ugye közben jár. És ez volt az ellenreakció, ami átöröklődött nemzedékről nemzedékre. Néha azt mondom, Istenem, avagy nem lehetne ez lehetséges, nem lehetne a te akaratodban, hogy ezek az emberek megkapják a te kegyelmed valódi kínálatát, hogy ne legyenek rákényszerülve feltekinteni az úgynevezett méltóságviselőkre, és azt mondják, nos igenis, mi még messziről nem sem vagyunk olyan elvetemedettek, mint azok, hogy tényleg meghapassák a valódi kegyelmi ajánlatot, az üzenet, és a Jézus Krisztus elfogadhassák. Ha tudnám, hogy ez Isten akaratában van, akkor éjjel-nappal kiáltoznék, amíg ez meg nem történik. De ezeket a dolgokat csak az Úrra lehet bízni, és azt mondani, te majd rendbe hozod, te ismersz mindent, és majd gondoskodsz is mindenről. De bennünk, és ha rajtunk múlna, és ha Isten megadná a megbízatást és az ő jóváhagyását, akkor elutaznánk Moszkvába, és azt mondanák, méltóságos uraim, mi itt bedumáltak nektek, ez mind csak ópium volt a népnek. De Isten igazi üzenete így és így hangzik, és hogy megtudjátok, hogy ez így van, felszólítom most a mindenható Isten, hogy tegyen tanúságot róla itt mindnyátok előtt. Néha azt lehetne gondolni, hogy Isten tartozik ezzel az ő népének, vagy tartozik minden népnek. Talán tesz még ez ügyben valamit, én nem tudom. Lehet, hogy Isten a végén még egyszer tenni fog valamit, hogy lehetőséget adjon ennek a nemzedéknek, az embereknek, hogy meghozzák az ő döntésüket. Egyedül Isten tudja, mi nem tudjuk. Mi készen állnánk arra, hogy elmenjünk oda, ahova ő küld minket, és hogy teljes alázatossággal, de teljes bizonyossággal elmondjuk, és szembesítsük a népet azzal, hogy hogyan állnak a dolgok. De jelenleg az a fontos, hogy az Úr mindannyiunkkal megtehesse az ő útját. Ne felejtsük el a mai reggeli leckéből, vizsgáljuk meg a saját életünket, hogy bármi legyen az, amit mondtunk, akárhogy is nevezzük, amit előadtunk magunkról, legyen az kijelentés, álom, vagy bármi, amit mondtunk és szóvá tettünk, mi mesterek vagyunk abban, hogy szépen leírjuk ezt is, azt is, amit másoknak ugye mondani akarunk. De hadd vizsgáljuk meg, hogy áldást, vagy inkább zűrzavart idézett elő, amit mondtuk. Vizsgáljuk meg, ahogy a Biblia mondja, mindenki vizsgálja meg a saját művét, vagy munkát, és azután dicsekedjék. De csak akkor nem marad semmi dicsekedni való. Akkor, ha mindannyian megvizsgáljuk a saját műveinket, akkor még mit akarunk dicsekedni? Ki akar majd akkor még semmi sem marad hátra? Amikor Isten művéről van szó, akkor sok mindenkinek dicsekedhetünk. De amikor a saját műveinkről van szó, akkor elpirulunk, mert egyáltalán nincs mivel dicsekednünk. De ez is megvan írva, hogy a dicseked, aki dicsekedni akar, az dicsekedjék az Úrral. Nevezetesen azzal, hogy Isten kegyelmes és hűséges, könyörületes és nagyjóságú, hogy megadja azoknak, akik őt keresik, az ő jutalmukat. Hiszen Pál apostol is azt írja, amit hallottunk, ő az, aki minket alkalmassá tett az új szövetség szolgálatára, nem a betű, hanem a szellem szövetségé. Mert a betű ugye megöl, de a szellem életre kelt. Amire nekünk szükségünk van, ez az Isten szellem által való életre keltetés. És ha sikerülne az Úrnak valamilyen módon mindannyiunkat eljuttatni arra a szintre, hogy életre tudjon kelteni bennünket, hogy egyrészt emlékezzünk arra a szövetségre, amit a Golgotán keresztül kötött velünk, azokra az ígéretekre, amelyek ebben a szövetségben benne vannak, hogy ezek újra jelenvalóvá váljanak számunkra, és hogy a mi részünkről, igen, ami viszonoztuk ezt a szövetséget azáltal, hogy egy jó lelkiismereti szövetséget, ahogy Péter írja, megkötöttük Istennel. És hogy másrészt az Úr dicsősége le tudna jönni, hogy megerősítse, hogy Isten a dologban van. Azt olvastuk, ha már az első szövetség rendelkezett dicsőséggel, amely ismét eltűnt, mennyivel inkább nyilvánvalóvá fogja tenni a második szövetség Isten dicsőségét, amely nem tűnik el, amely megmarad. Mert a törvény Mózes által adatott, de a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által. Mi örülünk, hogy nyilvánvalóvá vált Jézus Krisztus, ami Urunk által, hogy az elítélés nem maradt fennállóan meg. A kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött, és így hálásak vagyunk, hogy az első szövetség megtette az ő feladatát, hogy levegye rólunk az ítéletet, de az egy átmeneti dolog volt, de ami Krisztusban történt, az nem múlik el, azt magunkkal fogjuk venni az időből az örökké valóságban. Ez Isten műve minden egyes szívben. És én tudom, hogy Isten készen áll arra, hogy megerősítést adjon, és hogy Szent Szellemének a kenetét ránk tegye, hogy mi a legkisebbtől a legnagyobbig a Szent Szellem ere által meg legyünk ragadva. Hogy itt, ebben a teremben történjen valami, ami által az Úr neve megdicsüljön, az ő szava megerősítést nyerjen, és nekünk, mint az itt összegyűlteknek, egyszer s mindenkorva segít veled volna az állapotunkon. Isten áldjon meg mindannyiunkat, hogy hadd lennénk egy nyílt levél, amelyet mindenki elolvashat, hadd legyen mindannyiunkban ugyanaz a bízalom és az a reménység, hogy a kiengesztelődés szolgálatában az új szövetség minden ígérete benne legyen. És nem csak az, hanem a régi szövetség ígérete is. Ti tudjátok, hogy a régi szövetségnek egy részét a törvény képezte. És létezett a második része is, amely Isten kegyelmének minden ígéretét magába foglalta, amely azoknak lett kilátásba helyezve, hogy megnyugszik rajtuk, akik hinni fognak Jézus Krisztusban. Mert hiszen megvan írva, hogy akik nem voltak az én népem, azok az élő Isten fiainak fognak neveztetni, és akik nem kerestek engem, azoktól fogom magamat megtaláltatni. Az Ószövetségben nem csak törvényből és ítéletből állt, az csak egy része a dolognak. Ott vannak a szövetség szavai, amelyek elhangzottak, az ígéretek, amelyek beteljesedtek az Úr első eljövetelekor, és amelyek még mindig beteljesednek az ő második eljöveteleinél. És ezért nagyon hálásak vagyunk. És mi emlékszünk arra, amikor az Úr itt az ő kegyelméről, kegyelmében megmutatta két szivárványt, amely átlósan átívelte itt az épületet, és itt elől egy keresztet alkottak, és így hangzott. Én bemutattam a szövetségem egész teljességét ebben az időben, értelem szerint ilyen. Mit jelentett ez? Az első szövetség, a második szövetség, a Golgotai keresztben, a teljes áldás, amit Isten ígért a kezdetektől a végéig. Mit mondjunk mi erre? Csak annyit mondhatunk, Uram, az összes kegyelmedre nem vagyunk méltóak. Nem vagyunk méltóak arra, hogy színed elé járuljunk, mert Te egy szent Isten vagy, akinek jelenlétében csak szentség tud megállni vagy fennállni. Hadd segítsen ő meg minket, áldjon meg minket, érintse meg a szíveinket, és adjon egy mély vágyakozást, hogy megtapasztaljuk az ő kegyelmét, és befogadjuk az ő szent szellemének erejét. Amen. Most hadd álljunk fel, és imádkozzunk, megköszönve neki azt, amit már megtett, és amit még meg fog tenni. Senki se távozzon üres kézzel. Mindenki kapjon az ő kijelentéseiből, az ő ígéjéből, hogy felöltözzük azt, amire szükségünk van, amin feltétlenül meg kell, hogy legyen. Az ő szavában minden benne van, amire minden egyes embernek szüksége van. Mi érezzük az ő közelségét, az ő jelenlétét. Isten jelen van, ő itt van, hogy megerősítse az ő szavát, itt van, hogy megáldjon bennünket. Halleluja! Hadd mondjunk együtt hálát az Úrnak. Mennyi Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked a te drága és a te szent szavadat. Ó, Uram, ez az év a végéhez közeledik. Visszatekintünk, visszagondolunk arra, hogy kinek voltunk egy áldásul, milyen hatása volt annak, amit kimondtunk, Uram. Ó, Uram, adj kegyelmet, Istenem, hogy a te néped körében a te szellemed uralkodjék, ahogyan azt már sokszor olvastuk és hallottuk is. Te magad mondtad, az én szellemem uralkodik közöttetek. Halleluja! Hadd legyen minden a te szellemed által kimunkálva. Minden ajándék, minden utasítás, minden tanítás, minden intés, bármi érkezzen, legyen a te szent szellemed által ihletve. Halleluja! Akkor ő lesz az, aki meglényegesíti. Te még most is közel vagy. Halleluja! Kent fel valamennyi edényeidet, szenteld meg a te népedet, Uram, a te szolgálatodra, hogy leleplezetlen arccal mindnyájon visszaragyogjuk a te dicsőségedet. Hirdessük a te ígédet, nyilatkoztassuk ki a te akaratodat, végezzük a te műveidet, amíg a földön élünk. Halleluja! Hadd lássák meg az emberek Krisztus bennünk, a szavainkban, az útjainkon és a lényünkben egyáltalán mindenben, ami történik. Mi kérünk téged, ami Urunk Jézus Krisztusunk drága és szent nevében. Halleluja! Halleluja! Ó, Istenem! vonj engem közelebb, közelebb, te üdvözítőm, tégy engem szenté, olyanná, mint te, olyan gazdaggá. Ó, árasz el a te szereteteddel, örökítsd meg a te képmásodat a szívemben, tégy engem tisztává, vonj engem közelebb, közelebb, te üdvözítőm, tégy engem szenté, olyanná, mint te, olyan szenté, olyan gazdaggá. Ó, árasz el a te szereteteddel, örökítsd meg a te képmásodat bennem, és a szívemben tégy engem tisztává.